az egész évnek a
témája,
hogy Istennek terve van velünk, terve van a gyülekezetünkkel, terve van velünk a gyülekezetben, hogy Istennek terve van a világgal. Az lesz ma a fő téma, hogy Istennek az a terve a világgal, hogy a világot az ő engedelmességébe hívja be. Most ennyit mondok, aztán majd ez ki fog bomlódni. Tehát az engedelmességről lesz szó a mai napon. Ez a terve Istennek a világgal. Itt látjátok kivetítve a hónap igéjét, Ezékiel, hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Az a terve Istennek, hogy az ember az éljen. Ennek egy új szövetségi párja, megfelelője a János 10:10-ben, hogy a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Istennek tehát van egy csodálatos terve, az élet. De mit is gondolunk mi az életen? Szerintem bármennyikünk elkezd gondolkozni, akkor néhány másodperc után eljut oda, hogy nem a fizikai életet értjük azon, hogy élet. Persze van fizikai élet, és mozogni tudunk, és ezért hálát adunk. Gyönyörűek a hegyek, a teremtett világ, de az élet az ennél sokkal több ennél. Amikor azt mondom, hogy igen, én most élek, akkor ennek van egy pozitív jelentése. Talán amit ott a János 10:10-ben olvasunk, hogy bőségben éljünk. Tehát nem egyfajta lelki nyomorúságban, nem egyfajta olyan módon élünk, hogy egyik napról a másikra és a túlélést jelenti az élet, hanem egy olyan élet, ami Istennel kapcsolatos, ami tulajdonképpen az Isten terve az életünkben. Szeretnék egy másik igét is mutatni. Ez az az ige, ami ennek az évnek az igéje a gyülekezetünkben, ami ugyanerről az életről beszél. Azt mondja itt Jézus, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. A fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Amikor Jézusra gondolunk, akkor ennek az igének az alapján tudjuk, hogy ő valami különleges módon élte ezt az életet. Az jön ebből ki számunkra, hogy ő folyamatosan figyelte az atyát, és azt mondja, hogy ő csak azt tette, amit az atya mondott neki. Talán megfogalmazódik bennünk az a gondolat, hogy igen, hát egy olyan küldetéshez, amit Jézus kapott, ez elengedhetetlen volt, hiszen ő a valaha létező talán legnehezebb küldetést kapta. És talán ezt a szolgálattal kapcsoljuk össze, hogy igen, hogyha szolgálni akarunk, akkor nekünk is valami ilyesmit kell tennünk, hogy figyelnünk kell az Istenre. De én azt gondolom, hogy ez az ige nem ezt jelenti pusztán. Tehát nem azt jelenti, hogy Jézus kapott egy nagyon nehéz szolgálatot, és ezért ő neki folyamatosan az atyára kellett figyelni, és ha mondjuk csak inkognitóba eljött volna, mint mondjuk Mátyás király annak idején a népmesség szerint, és csak úgy körülnézett volna, akkor nem lett volna ilyenre szükség, mert akkor végig csak úgy el van, és körülnézeget élvezi az életet. Gondoljatok bele, hogy milyen lett volna az az élet. Hogy el tudjátok képzelni, hogy Jézus úgy élne itt a Földön, hogy nem figyel folyamatosan az atyára? Hát ez egy elképzelhetetlen dolog. Ő neki ez egy lételeme volt. Nem, ez nem pusztán csak a szolgálathoz tartozott. És nézzétek meg, hogy ennek az atyára figyelésnek, mert talán ennek van egy olyan aspektusa is, és ami talán egy picit negatív is lehet, hogy hát igen, igazából nekünk így Istenre kell figyelni, és folyamatosan követni kell őt, és úgymond ez egy ilyen engedelmességbe kell leélnünk ezt az életünket, igazából nem lehetünk önmagunk. És nézzétek meg, hogy miért teszi ezt Jézus, vagy mi van az Atya oldalán. Az utolsó sorban van, hogy mert az Atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Tehát ez a kapcsolat Jézus és Isten között, ez nem egy munkakapcsolat tulajdonképpen, hogy Isten leküldte az ő fiát, és akkor Jézusnak folyamatosan figyelni kellett, hogy valamit elroncson, és hogy szépen a küldetést végig tegye, hanem ez egy szeretett kapcsolat Jézus és az Atya között. Mert az Atya szereti a fiút, és az Atya mindent megmutat neki, és bevonja az ő egész életébe. És azt gondolom, hogy talán mondhatjuk, hogy a Földön, amikor az életről beszélünk, akkor ez az életnek a definíciója, annak a nagybetűs életnek a definíciója, hogy az Atyával egyfajta szeretett kapcsolatban vagyunk, és ő mindent megmutat nekünk, bevon bennünket, mi figyeljük őt, és tulajdonképpen együtt vagyunk vele egy szeretett kapcsolatban. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy az örök életnek, amit nehéz elképzelnünk, hogy milyen is az az örök élet. Ugye valaki úgy képzeli, hogy éjjel-nappal dicsérni fogjuk az Urat, és hogy lesz ez, hogy mit fogunk még ott csinálni, vagy mindent tudni fogunk, hogyha most talán mindenki őszintén magában néz, akkor azért talán az is benne, hogy azért lehet, hogy fárasztó lesz örökké valóságban énekelni. Hát néha pihenni is kéne. Ugye nem tudjuk ezt elképzelni, hogy ez hogyan fog zajlani. És hogy azon gondolkoztam, hogy mi lehet-e ennek az örök életnek a földre vett leképeződése, tehát amit mi meg tudunk érteni, hogy milyen lesz. És nekem nem ez van legfőképpen bennem, hogy ott énekelni fogunk az Úrnak, és az Úr ott ül egy trónon, és akkor én nézem őt az örökké valóságban, és énekelek. Nem tudom, hogy lesz, de sokkal inkább az, amit ez az ige fejez ki, hogy egyfajta mély szeretett kapcsolatba, közösségbe leszek az Atyával. Úgy tudom elképzelni ezt, de ez nem az ige, ez csak én magamnak tudom elképzelni, amikor olyan testvéreimmel, vagy családtagokkal vagyok együtt, hosszan, akiket nagyon szeretek, akik ők engem nagyon szeretnek, és egyszerűen csak szeretünk együtt lenni. És akár mondjuk mi a családban, hát szerintem biztos el tudnánk tölteni így a Zsófival, Gergővel, Jutkával, négyesben mondjuk 2 évet, hogy elvonulunk egy lakatlan szigetre, és csak ott vagyunk. És jól érezzük magunkat. És Zsófi bólogat, Jutka is bólogat, Gergő nincs most itt, de szerintem ő is. Tehát, hogy ez nem unalmas dolog, hanem együtt vagyunk, és közösségben vagyunk. És ez az ige, ez valami ilyesmit mond el nekem, hogy Jézus, amikor itt volt a Földön, akkor tulajdonképpen azt, amit ő fönt az Atyával megélt, azt elhozta ide a Földre. De ugye ő emberré lett, és ezért azért megváltoztak a viszonyok, tehát ez nem a mennyországban vagyunk, hanem itt vagyunk a Földön. És az ő számára azt gondolom, hogy az örökké valóságban az ő élet, tehát az jelentette itt, most kimondom, hogy engedelmes volt az Atyának, egy engedelmességben élt. De ez az engedelmesség, ez nem pusztán egy munkakapcsolat, nem pusztán egy olyan dolog volt, hogy az Atya fönn mondja, most ide menj, oda menj, azt csináld, ezt csináld, hanem egyfajta mély szeretett kapcsolat volt, és figyelte az Atyát, együtt voltak, élvezte az Atyának a szeretetét, élvezte azt, hogy az Atya kijelentett neki dolgokat, és közben pedig cselekedte azt, amit az Atya mondott neki. Ez tehát az az engedelmesség, amire hív bennünket Isten. Én azt gondolom, hogy a világgal ő neki ez a célja, hogy ezt a világot, amelyik el van szakadva tőle, amelyik nélküle él, amelyik nem élvezi az ő szeretetét, a gondoskodását élvezi, de ezt a fajta mély szeretet kapcsolatot nem élvezi az a világ. Ebbe akarja behívni az Isten az embert. És ebbe akar bennünket is behívni. Mit gondoltok, mi az engedelmességnek az ellentéte? Engedetlenség. lázadás. Én a másikra mondanám inkább. Tehát persze engedelmesség, engedetlenség, de tudjátok, hallottatok már engedetlen gyermekekről? Ugye mi sem soha. Mert, és hogy mondhatjuk, hogyha van egy gyermek egy engedelmességben, egy szeretett kapcsolatban él a szüleivel, akkor abba belefér időnként engedetlenség is. Az nem az igazi ellentéte az engedelmességnek. Az engedelmességnek az ellentéte a lázadás, amit mondjuk talán egy tinédzser korban már jobban megértünk, amikor olyasmi történik egy gyermekkel, hogy tulajdonképpen elutasít, mindent elutasítja a szüleit, és lázad. Nyilván ez egy életkori sajátosság, de hogyha ez megmarad, akkor az már lehetetlenné teszi ezt a kapcsolatot. És ez a világ ebben a lázadásban él. És ezt tudjuk, hogy ez az ős bűn, az ördögnek az a bűn, amivel ott hagyta a Istent, a mennyet, és Isten ezt a lázadó világot szeretné helyreállítani, és behívja őt, az embereket az ő engedelmességébe. Abba hív bennünket, hogy ne lázadjunk dolgok ellen, és ha magunkban nézünk, akkor rengeteg minden ellen tudunk lázadni. Én magam is, hogyha visszapergetem mondjuk egy hónapomat, akkor tudom, hogy mennyi mindennel voltam elégedetlen. Mennyi minden fejeztem ki, hogy ez nem jó így, és hogy zavar engem, és nem feltétlenül Isten felé, hanem akár embertársaim felé, dolgok felé. Ez a lázadás, ami ennek a világnak a sajátja. És azt mondja Isten, hogy az ő célja ezzel a világgal, hogy ezt a lázadó világot, ezt behívja az ő engedelmességébe, az ő családjába. Ha emlékeztek rá, és nyilván mindenki emlékszik, hogy 2016-ban a római levelet vettük végig, és mindenkinek az összes prédikáció megvan. Talán látom, Márton nagyon bólogat, úgyhogy rögtön meg is kérdezném tőle, hogy esetleg el tudnám mondani, de csak vicc volt, hogy ha emlékeztek rá, akkor a római levél egy keretbe van foglalva, és itt azt a két igeverset mutatom, ami a keretet jelenti, tehát az első rész 5. vers, meg a 16. az utolsó rész 26. verse, és itt is erről beszél Isten, hogy mi is a célja tulajdonképpen ő neki, mi a célja az evangéliumnak. Ugye azt mondja, hogy aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, vagy máshogy, hogy fordítva a hit engedelmességére hívjuk be a népeket. Tehát az a cél, arra kapta Pál apostol a megbízatást Krisztustól, aki eljött, hogy megmentse ezt a világot, hogy behívja a népeket a lázadásból a hit engedelmességére. Ugye a hit az bizalom. Bizalom nélkül nincs élet. Egymás közötti bizalom nélkül nem tudunk eltölteni akár már 10 percet se egymással, mert gyanakszunk, nem működik valami. Azt mondja Isten, hogy ő hív bennünket az ő bizalmába, ami itt a Földön egy engedelmességet is jelent. De a végén pedig úgy fejezi be, hogy de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adatot minden népnek, mármint az evangélium, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Ezzel fejezi be Pál. Ez a cél. Ha úgy vagy most itt, hogy keresed az utadat, és keresed azt, hogy tulajdonképpen mi is ennek a kereszténységnek az igazi üzenete. Mit is akar Isten? Mi az én célom benne? Akkor tudjad, hogy Istennek az a terve ezzel a világgal, és most a világon a benne élő összes embert értem, hogy behívja őket az ő családjába, a bizalomba, az engedelmességbe, a szeretet kapcsolatba. Ez tehát Istennek a célja ezzel a világgal. Összegyűjtöttem néhány igeveset az engedelmességgel kapcsolatban, hogy egy kicsit ezt a fogalmat, ami talán amiatt, hogy gyerekkorunkból, vagy egy főnöknek való engedelmesség, vagy nem tudom, van ennek egy negatív kis érzete, hogy hát igen, engedelmeskedni kell. És a Biblia is beszél erről, és ráadásul azt mondja, hogy ez Istennek a fő célja, hogy az ő engedelmességébe hívjuk be az embereket. Ugye emlékeztek, talán a római levélről beszéltünk, hogy hát senki nem szokott úgy evangélizálni, hogy gyere, térjél meg az Úrhoz, és akkor engedelmes lehet Istennek. És akkor mindent majd úgy kell csinálnod, ahogy Isten mondja. Ez úgy nem egy, főleg a mai világban, ebbe a olyan szabad világban, hogy azt mondjuk, hogy az a jó, hogyha mindent úgy csinálunk, ahogy akarunk. Ez nem egy jó üzenet. De hogy mégis, hogy mit mond Isten igéje az engedelmességről. Emlékeztek rá, hogy legutóbbi alkalommal beszéltem három dologról, a viselkedésről, az értékekről és az identitásról. Hogy ezek milyen viszonyban vannak egymással, és mi hol szoktunk legyökerezni, mindig a viselkedésnél, mit kell csinálnunk. És ez az engedelmesség, ez is egy ilyen dolog. Hogyha az engedelmességben egy viselkedést látunk, akkor az egy vallásos cselekedetté tud silányodni. Azt mondjuk, igen, hát keresztények vagyunk, hát persze engedelmeskednünk kell az Istennek, és megpróbálunk engedelmeskedni Istennek. De hogyha tovább megyünk, és az engedelmesség számunkra egy érték lesz, azt mondjuk, hogy ez egy jó dolog, és ebben a világban azt mondjuk, hogy ellentmondunk ennek a lázadó világnak, és azt mondjuk, hogy igenis, az engedelmesség az egy pozitív dolog. Akkor már azt mondjuk, hogy talán könnyebb úgy viselkednünk, hogy engedelmeskedünk. És persze ennek az engedelmességnek van aztán a Bibliában egy vonulata, hogy az Istennek való engedelmesség aztán lemegy a mi emberi kapcsolatainkban levő engedelmességhez. Tudjátok, azt írja Isten igéje, hogy például a felsőbb hatalmaknak engedelmeskedni kell. Vagy azt írja a gyerekeknek, a fiataloknak, hogy engedelmeskedjetek a szüleiteknek. Vagy azt írja a házaspároknak, mit ír? Az engedelmeskedjetek egymásnak. Persze azt is így, hogy az asszony engedelmeskedjen a férjének, de ott az elején van egy ilyen is, hogy engedelmeskedjetek egymásnak. Tehát Isten országa, ha megmutatkozik itt a Földön, akkor az azt jelenti, hogy ez az engedelmesség, ez valahogy benne van. És akkor fogsz élni, mert ahogy ezért kielnél olvastuk, hogy Isten azt akarja, hogy éljél, ha nem lázadt, hanem engedelmes vagy. Isten szeretetében vagy. És az értékeink ugye honnan fakadnak, az meg az, hogy kik vagyunk, honnan fakadnak az értékeink. Emlékeztek a példára, ha valaki nem volt itt a múlt héten, csak röviden elmondom a himnuszos példára, hogy a himnuszt meg lehet tanítani úgy a gyermekeinknek, hogy kell viselkedni, hogy fiam, himnusz alatt nem rágózunk, vigyázba állsz, és kus van. És akkor ennyit tud a himnuszról, akkor annak a gyereknek az a himnusz sokat nem fog sose jelenteni, ha megcsinálja, és akkor így áll. Ha elmondom neki, hogy figyelj, a himnusz az minden népnek egy szent dolog. Az a népnek a hovatartozását fejezi ki. Az egy komoly dolog, az embereknek fontos. Akkor megérti, hogy igen, hogy akármelyik himnuszt énekeljük, ha ott vagyok, akkor nem fogok rágózni, meg nem fogok beszélgetni, stb. Megadom a tiszteletet. Tehát egy értékből fakad ez a viselkedés. De tudjátok, hogy miért számít nekünk többet egy magyar himnusz, mint egy francia himnusz. Akik itt voltak, nem mondják, hanem gondolkozzatok egy kicsit, hogy miért, mitől fontos, mert minden himnusz értékes, de én nekem mégsem lehet összehasonlítani egyiket se a magyarral, mert én magyar vagyok. Az identitásom, ha megvan, az a legfontosabb. Mert az identitásomból fakadnak az értékeim, és abból fakadnak a cselekedeteim. És ugyanígy az engedelmességnél is, ha az engedelmesség pusztán egy tevékenység, egy viselkedési forma lesz nekünk, akkor az egy vallásos dolog lesz, egy izzadságszagú dolog lesz. És Jézusnak az atyával való kapcsolatában nem ez van benne. Nem az van benne, hogy azt mondja, hogy van nekem egy szigorú atyám, aki most leküldött engem ide a földre, és most nekem itt engedelmeskednem kell. Hanem az van benne, hogy tudja, hogy ez az engedelmesség, ez a nem lázadás, a lázadás nélküliség, ez ott fönt, ahonnan ő jön egy érték, és tudja, hogy ez abból fakad, hogy ő az atyához tartozik. És szeretnék először pár igét ezzel kapcsolatban felolvasni, hogy nem az engedelmességről, mint cselekedetről beszélni, hanem egyáltalán mit is mond a Biblia az engedelmességről. A Zsidókhoz írt levél 5.9-ben olvassuk, hogy és miután tökéletességre jutott, mármint Jézus Krisztus, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Tehát azt látjuk, hogy az engedelmesség az összefügg az örök életünkkel. Az összefügg. Tehát lázadóan úgy néz ki, az ősbűnnel felvértezve nincs üdvösségünk. Az engedelmesség az a lényege a mi új életünknek. Vagy az 1 Péter 1.2-ben az Atya Isten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Tehát az Atyának van egy eleve kimondott szándéka, hogy a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Krisztus vérével való meghintésben éljünk. Tehát ez Istennek az Istennek a lénye, az akarata az, hogy egy ilyen szeretett kapcsolatban éljünk. Aztán Zsidó 12.9. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletbe tartottuk őket, nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Megint itt van, engedelmeskedjünk, hogy éljünk. És itt benne van rögtön a mi identitásunk, hogy kik vagyunk mi. Mi Istennek a gyermekei vagyunk. Isten gyermekei vagyunk. És azok is maradunk. Ebből mi nem fogunk fölnőni, és nem kell keresztül mennünk a tinédzser koron, és aztán elválunk Istentől, mint a földi apáinktól és anyáinktól, hanem Isten gyermekei vagyunk. És hogyha én Isten gyermeke vagyok, akkor ebből az következik, hogy engedelmeskedek az Istennek, mert az Atya szeret engem. Az Isten szeret engem. Róma 6.16. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Azt mondja Istennek az igéje, hogy neked kétféle identitásod lehet. És ezzel lehet vitatkozni. És a mai világ vitatkozik is vele, mert azt mondja, hogy van egy harmadik identitásod, amikor szabad vagy, amikor csak magad vagy. De Isten igéje, ez a könyv, ez nem mond ilyet. És szeretném csak mondani, ha gondolkozol ezen, akkor tudjad, hogy nem velem vitatkozol, meg nem a keresztény egyházakkal vitatkozol, nem a katolikus egyház, vagy református baptista, vagy hídgyülekezete, hanem ezzel a könyvvel vitatkozol, hogy ez a kétféle identitás van. És hogy te melyikben élsz? Ki vagy te? Azt mondja Pál, hogy két lehetőséged van, vagy a bűn szolgája vagy a halálra, ez a te identitásod, még akkor is, hogyha egyébként nem akarod, és szeretnél valahogy más lenni, de ha ott van benned ennek a világnak az identitása a lázadás, akkor ez az, ami meghatároz téged. És ezért is jött el az Úr Jézus Krisztus, mert ebből kiszabadulni te nem tudsz magadtól. Az Ószövetség az arról beszélt, hogy itt vannak a törvények, ezek szerint kell élni, azt mondta Isten, hogy a 10 parancsolat, itt van, ezt tartsátok be, engedelmeskedjetek ennek. De ott van az emberben az eredendő bűn révén már, és közben aztán újra és újra büntet el a lázadás, és nem tudja megtenni. Még akkor is, amikor nagyon akar. Pál apostol maga mondja, hogy észreveszi az ő ótermészetében ezt a lázadást, és hogy már tetszik neki a törvény, szeretné megtartani, de azt veszi észre, hogy nem sikerül. És a másik identitásod, amiben a megtérés útján, vagy az Ezékiel igéjében olvastuk, hogy Isten azt mondja, hogy ő azt szeretné, hogy megtérjünk és éljünk. A másik identitás pedig az, hogy az engedelmesség szolgája vagy az igazságra. És itt ezt nem olyan értelemben kell értenünk, hogy ez valami nyomorúságos szolgaság, hanem hogy az Isten engedelmességében, az Isten családjában vagy, és az ővele vagy szeretett kapcsolatban. Tehát az üzenetek ez a része azt jelenti, hogy tehát az engedelmesség, az tulajdonképpen Istennek az országának egy lényegi eleme. És az a lázadásnak az ellentéte. És hogyha te az Úrral akarsz járni, akkor ezt nem tudod kikerülni. De nem is akarod, mint ahogy Jézus sem akarta. Mi fakad ebből, hogyha valaki megérti azt, hogy igen, az engedelmesség az jó. Az 1 Sámuel 15.22-ben, amikor Sámuel Saullal beszélget, és Saul nem volt engedelmes az Istennek, akkor ezt mondja Sámuel Saulnak. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Sámuelnek volt egy értékrendje, és azt mondta, hogy figyelj, pedig akkor az áldozatok elő voltak írva, meg volt pontosan, hogy mit kell csinálni és hogyan. És Saul igyekezett ezeket betartani. De Sámuel tudta, őneki az értékrendje az volt, hogy az élet nem erről szól, hogy áldozatokat mutatunk be. Nem arról szól, hogy bizonyos dolgokat teszünk az Istennek, hanem azt arról szól az élet, hogy az Úrral egy szeretett kapcsolatban vagyunk, és az ő engedelmességében élünk. Ez határozta meg az ő életét. Vagy az 1 Királyok 3.9-ben, amikor Salamon kérhetett valamit az Úrtól, és tudjátok, hogy bölcsességet kért. Azt mondja Salamon, ez megint az ő értékrendjét mutatja. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Salamon engedelmességet kért az Istentől. Ez már az új szövetségre előre mutat. Ki az ma a világban, hogyha valaki kér, azt mondja, hogy kérhetsz bármit. Tudjátok, sok ilyen aranyhalas vicc van. Engedelmeskedni szeretnék. Hát, én még ilyet nem hallottam. Ez Istennek az országából fakad. Hogyha valaki megismeri az Úrnak az országát, azt a csodálatos országot, akkor azt mondja Salamon, igen, hogy ő engedelmes szívet szeretne. Ő ugyanúgy szeretne élni, azt fogalmazza meg, mint amit Jézus is megfogalmazott. Hogy ő szereti az atyát, és tudja, hogy az atya jót akar neki, ő figyeli az atyát, és ő az atya engedelmességében akar élni. Vagy az Efézus 5.24, de amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok és a férjüknek mindenben. Most ezt azzal kapcsolatban szeretném hozni, hogy az egyház engedelmeskedik Krisztusnak. Ez a mennynek a törvénye. Ez a mennynek az alapja. Ez olyan fontos fogalom, mint a szeretet, vagy a reménység a Bibliában, az engedelmesség. És hogyha észrevesszük magunkban azt, hogy lázadunk dolgok iránt, akkor tudjuk, hogy a lázadás az sehol nincs a Bibliában pozitívan megemlítve. A lázadás az az ördögnek a bűne, ami begyűrűzött ebbe a világba, és nem az Isten országával kapcsolatos. És végezetül itt van tehát, hogy akkor ebből fakadóan hogyan is éljünk mi ebben a világban. Jakab a következőt írja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Azt mondja tehát Jakab, hogy igen, a hétköznapokban engedelmeskednünk kell az Istennek. A pici dolgoktól kezdve, a nagy dolgon keresztül. Amikor megértesz valamit, hogy Isten mit akar, akár az igéből, akár valami más mondan, imádságban, akkor engedelmeskedj neki. De ezt ne úgy éld meg, hogy ez egy nyomorúság, hogy én nekem most az Istennek kell engedelmeskednem, hanem értsd meg, hogy ez az élet, akkor fogsz igazán tudni élni. Vagy a 2 Korintus 10.5-ben, ugye ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Azt mondja Isten igéje, hogy a fejünk tele van építményekkel, erődítményekkel, amik Isten ismeretével ellentétesek, és egy csomó dolgot, lázadást szítanak bennünk. És azt mondja, hogy egy fontos dolog, hogy a gondolataidat, amik nem ezzel kapcsolatosak, amik a lázadást jelentik, azokat fogjul ejtsed a Krisztus iránti engedelmességre. De nem azért, mert ez egy kényszerűség, vagy ez egy nyomorúság, hanem akkor lesz igazi életed. Vagy az 1 Péter 1.22 azt mondja, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Hogyan tudjuk egymást szeretni képmutatás nélkül? Mit mond ez az ige? Hát úgy, ha megtisztítjuk a mi lelkünket az igazság iránti engedelmességgel. Tehát ha az Istennek az engedelmességében élünk, akkor fogjuk tudni szeretni egymást. Igazából. Egyébként csak ilyen mafiózó szeretetünk van, hogy persze szeretjük azokat, akik a családunk, akik jót akarnak nekünk, De az nem több. Azt mondja, hogy hát ezt a, azt mondja, Jézus, ezt a bűnözők is megcsinálják. Én azt szeretném kérni tőletek, hogy úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek benneteket. De ezt csak úgy tudjuk megtenni, ahogy Jézus járt ebben a földben. De szeretet nélkül nincs élet. Ez is összefügg az engedelmességgel. Végezetül a hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva hova megy. Amikor Isten elhívta Ábrahámot, azt mondja, a hit, tehát az Istenben vetett bizalom által engedelmeskedett. És így lett neki egy értékes, valódi élete. Azt mondja tehát Isten igéje nekünk ma, hogy Istennek a terve a világgal az, hogy mi élhessünk, és boldogan élhessünk. De ennek az útja, hogyha az ő engedelmességében vagyunk, és a lázadásból kijövünk az életünkben. Gondolkoztam azon, hogy, hogy milyen helyzetek vannak a Földön is, már így emberi kapcsolatokban, amikor fontos az engedelmesség, és ez számít, hogy milyen lesz a légkörünk. Például mondjuk már rögtön, ha nagyon hamar kezdjük, az óvodában, hogyha a gyerekek nem engedelmeskednek az óvónéninek, akkor milyen lesz az óvoda. Most nem tudom, Gabi éppen itt van-e, szerintem nincs most itt. De hát el tudjuk képzelni, hogy milyen az a hely, amikor annak idején kerestünk gyerekeinknek óvodát, akkor nagyon nagy különbségek voltak, ahol úgymond nem volt meg ez a dolog. A gyerekek egymást ütötték, verték, mindenki azt csinált, amit akart. Vagy pedig volt valahol egy szép rend egy óvodában, ahol ott volt egy olyan vezető, aki szerette a gyermekeket. Vagy ugyanez a munkahelyen, hogyha van egyfajta jó főnök, és úgymond tényleg engedelmesen csináljuk a mi dolgainkat, szép rendben mennek a dolgok. De mi kell ehhez, hogy ez így működjön ezen a világban, ebben a világban? Hogy mikor lesz jó egy munkahely, hogyha engedelmeskedünk a főnöknek? Ha jó a főnök, igen. Hát ha rossz a főnök, ugye akkor nem megy. Sajnos ebben a világban nagyon sok rossz főnök van. Nagyon sok rossz dolog van, és ezért ez nem működik olyan jól. De csak szeretném kérdezni, hogy tehát a mi főnökünk, és ez az identitáshoz tartozik. Ő milyen főnök? Milyen főnök az Isten? Hát jó főnök, nem? Őróla nem mondhatjuk, hogy nem lehet meg benne a bizalmunk. Azt mondja Isten igéje, tehát, hogy az Istenben vetett mély bizalmunk az a mi identitásunk, hogy mi gyermekei vagyunk. Ebből fakad a mi értékrendünk, hogy igen, nekünk fontos az engedelmesség, és ezért fogunk engedelmeskedni az Istennek. De ma arról van szó, hogy mi Isten üzenete a világnak. Az, hogy gyertek be a lázadásból az én engedelmességembe. Kik viszik ezt az üzenetet? Ugye legutóbb beszélgettünk arról, hogy Krisztus teste vagyunk, és hogy Krisztus eljött erre a világra, testé lett, föláldozta magát, utána fölment a mennybe, és most pedig mi vagyunk az ő teste, és rajtunk keresztül él itt a világba. Tehát kinek kell a világnak eljuttatni ezt az evangéliumot, az engedelmesség evangéliumát? Nekünk. Kérdezlek benneteket, hogy állunk mi az engedelmességgel? Hogy állunk mi az Istennek való engedelmességgel, azzal, amit Krisztus leírt, hogy ő milyen viszonyban van az atyával? Hogy állunk mi az ebből fakadó engedelmességekkel? A házaspárok az egymás iránti engedelmességgel, a testvéri szeretetben az egymás iránti engedéssel. Hogy állunk a munkahelyünkön, hogy állunk az országunkban? Mert ez a mi feladatunk, ez a mi dolgunk. És szeretném mondani, hogy az engedelmességnek ki kell, hogy terjedjen az egész lényünkre. Tudjátok, van a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, erődből, elmédből, lelkedből. Hogy ez nagyon jól kifejezi, hogy mik jelentik az embert. Ugye az embernek van értelme, van akarata, vannak érzelmei. És mindegyiknek ott kell lenni Mindegyikben ott kell, hogy legyen az engedelmesség. Úgy is fordíthatjuk a római levélben levő igét, hogy a hitnek való engedelmesség, hogyha a hitet mi tulajdonképpen a meggyőződéseinknek az együttesét jelentjük. És azt mondjuk, hogy az engedelmességünk, ha az értelmemet érinti ez a dolog, akkor az azt jelenti, hogy én nekem megvannak az igei igazságok, és azt mondom, hogy azt szerint élek. És engedelmeskedem ennek a könyvnek az üzenetének. És akkor az értelmemmel engedelmeskedek. Mert tudom azt, hogy ez jó nekem. Tudom azt, hogy ez Istentől jön, és ebből van az életem. De úgy is fordíthatjuk az engedelmességet, hogy a hitből való engedelmesség, ez pedig azt jelenti, hogy az akaratunkat jelenti, hogy eldöntöm azt, hogy igenis én hozok egy döntést, ez a megtérés tulajdonképpen, amikor elfogadom Krisztusnak a kegyelmét, és azt mondom, hogy innentől kezdve az Uram lesz Krisztus, és eldöntöm, hogy neki engedelmeskedek. Ez az akaratomat jelenti. Ezt úgy is meg lehet csinálni, hogy nem ismerem pontosan az összes törvényt, de azt mondom, hogy Krisztust megismertem, és eldöntöttem, hogy neki fogok engedelmeskedni. Olyan, mint egy házasság, akkor megházasodik egy fiú meg egy lány, hát nem ismerik egymást tökéletesen. Nem tudják, hogy mi lesz 20 év múlva. És mégis mit fogadnak meg? Azt, hogy életük végéig együtt lesznek, kitartanak jóban, rosszban. Ez egy döntés tulajdonképpen, ami nem teljesen azért azon fakad, hogy mindent ismerünk. És van még az érzelmünk, amit úgy mondanék, hogy a hitből eredő engedelmesség, ami azt jelenti, hogy az én Istenben való bizalmamból, az Atyával megért szeretetemből fakad az engedelmességem, tehát lehet, hogy nem tudom, hogy miért kell csinálni, lehet, hogy nem is hoztam éppen, nem is figyelek arra, hogy hoztam egy döntést, de szeretem az Istent. És tudjátok, ennek a háromnak egybe meg kell lenni az életünkbe. Mert ahogy a házasságban is valamikor fontos tudnunk azt, hogy igen, én hoztam egy döntést, és én azért vagyok most a feleségem mellett. És minden házasságban vannak olyan időszakok, amikor semmi más nem tartott, csak az, hogy igen, X évvel ezelőtt ott voltam, és kimondtam, és akkor hozok egy döntést. Ez a döntés tart meg engem. De milyen házasság az, amelyik csak ezen múlik? És igazából nincs benne érzelem, nincs benne semmi más, csak hoztam egy döntést, hát akkor így maradok. Az nem jó, de szükséges hozzá. De az is igaz, hogy az is kevés, hogyha a házasságban csak az egymás iránti érzelmünkből fakad minden. Mert tudjuk, hogy az érzelmek időnként így mozognak, és valamikor az ott van, de valamikor nincs ott. De ha soha nincs ott, az nem jó. Tehát érezni kell, tehát az érzelmünkben is benne kell, hogy legyen az engedelmesség. És azt is tudnunk kell, hogy Isten intellektuális embernek teremtett bennünket, és ő adott nekünk törvényeket, és például a házasságra is nagyon sok mindent mondott. És azt mondom, hogy milyen házasság az, hogyha én nem veszem figyelembe Istennek a tanítását benne, nem fog működni. Az életed akkor fog működni, ha te engedelmességed mind a három területre kiterjed. Ha te engedelmes vagy Istennek azért, mert van egy meggyőződésed a hitbeli igazságokra, hogy igen, ez jó, amit Isten ad. Engedelmes vagy Istennek, mert hoztál egy döntést, és engedelmes vagy Istennek, mert szereted az Urat. Én szeretnélek kérdezni most benneteket, és benne magamat is, hogy hogy állunk ezzel az engedelmesség kérdéssel? Hogy állunk a lázadás kérdéssel? Hogy van-e valami benned, ami ellen lázadt? Amit lehet, hogy meg tudsz magyarázni, hogy nem az Isten ellen lázadok, hanem én csak ez ellen a munkahely ellen, vagy ez ellen a sors ellen, vagy azok ellen a dolgok ellen, amik most érnek engem. De szeretném mondani, hogy minden lázadás mögött az ördögnek az üzenete, ennek a világnak az üzenete van. Isten azt mondja, hogy ő be akar hívni téged abba a szeretet kapcsolatban, amivel Krisztussal is megvolt itt a Földön. Ami, menjünk oda-vissza, Marika, légy szíves, a János 5.17.20-ra. Isten azt mondja, hogy ő, mivel minket is a gyermekeivé fogadt, egy ilyen kapcsolatba hív most bennünket. hogy ezt tudjuk mi is mondani. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. A fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Isten hív bennünket ebbe a kapcsolatba, ebbe az engedelmességbe, ebbe az Istenre való figyelésbe. Kérlek most benneteket, hogy csendesedjünk el, most az Úr előtt a dicsőítő csapatot meg kérném, hogy gyertek előre, és szeretném, hogyha, nem tudom, lehetne most egy pici kis instrumentális rész, hogy lesz egy kis zene, ami majd vezet bennünket a záró énekbe, de egy picit mindenki gondolkodjon el magában, hogy van-e benne lázadás, hogyha van, akkor azt vigyük oda az Isten elé, mondjuk azt, hogy Uram, bocsáss meg, ezért nem szeretnénk ebben élni, és gondoljuk végig, hogy engedelmességben élünk-e, hogy minden ott van-e az életünkben, az engedelmességben, hogy igen, Isten, figyeljük, és azt is gondoljuk végig, hogy ez egy kényszerűség csupán, vagy pedig az atya szeretetéből fakad, és egy olyan családi vágy bennünk az Isten felé, ami a szeretetből fakad. Menjünk most oda az Úr elé, egy picit legyünk csendben mindannyian, és majd egy imádsággal fogom én bezárni, és utána fogunk még énekelni, fogjuk dicsérni az Urat, de most legyünk egy picit csendben az Isten előtt. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy eljöttél erre a földre, hogy bennünket kiszabadítsál a lázadásból, az Isten nélküliségből, a bűn hatalmából. Köszönjük neked ezt, és köszönjük, hogy te a te személyeddel elhoztad ide a földre a menny üzenetét, és elhoztad a mennynek a légkörét. Köszönjük, Uram, hogy betekinthetünk ebbe. És Uram, megvalljuk neked, hogy mi is vágyunk erre a mély szeretet kapcsolatra az atyával. És bocsáss meg nekünk, amikor bármi ellen lázadtunk. Szabadíts meg bennünket ebből. Uram, szeretnénk figyelni, hogy te mit teszel, és mi is azt lépni. Szeretnénk úgy élni, ahogy azt elmondod nekünk, mert tudjuk, hogy ez jó. Szeretnénk élvezni a te szeretetedet, és szeretnénk mi is továbbadni feléd, Uram, és embertársaink felé. Köszönjük neked ezt a csodálatos szót, hogy engedelmesség. Bízunk benned, és tudjuk, hogy ez értékes, és nem olyan, mint a világ mond, hogy fölösleges. Szeretnénk engedelmességben élni, te országodban veled lenni. Megvalljuk most neked, hogy hisszük, hogy te eljöttél el a világra, az életedet adtad értünk, és a te áldozatod árán lehet nekünk életünk. És most újra kimondjuk, hogy veled akarunk élni, téged akarunk követni, téged tartunk vezetőnknek, Úrunknak, Uram. Ámen. Ámen.